Én kint vagyok már 7 éve, vagy itt vagyok már 7 éve. Amikor kijöttem 18-ban, akkor sokkal több külföldi volt, külföldi diák, külföldi cégeknek külföldi alkalmazottai. Viszont mostanra ez már sokkal kevesebb lett. Gyakorlatilag hát magyarok itt nagyjából egy fél tucat magyar van nagyjából, és a többségük ők ide házasodtak, vagy itt családi okok miatt élnek itt. Aki itt él tartósan, nem családi okok miatt, az csak én vagyok magyar, de európaiként is kevés az olyan hasonszűrű, mint én.
Bár ma már rengeteg honfitársunk él és dolgozik külföldön, az azért egyáltalán nem mondható tipikusnak, hogyha valaki az iráni fővárosba költözik. Újvári Barbara éppen ezt tette. Hogy kerül egy fiatal, hívő katolikus magyar lány Teheránba? A selfie vendége ezúttal Újvári Barbara. Köszöntöm, üdvözlöm.
Köszönöm szépen a lehetőséget, illetve a megkeresést is.
Ön ugye a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen végzett nemzetközi kapcsolatok szakon, és ezután került Teheránba egy ösztöndíjjal. Ott mit tanult kint?
Kint a Teherán Egyetemen mesterképzést folytattam, közel-keleti tanulmányok kapcsán, ami jó folytatás volt a pázmányos nemzetközi kapcsolatok alapképzés után.
Milyen egyébként az iráni felsőoktatás belülről, milyen színvonalak az egyetemek, hogy kell ezt elképzelni?
Azt mondanám, hogy az iráni felsőoktatás az a magyarországival megegyezik, talán valamilyen szinten még jobb is, főleg ami az egyetemeknek a felszereltségét illeti, illetve nagyon érdekes, hogy van az iráni Sharif Egyetem, ami egy mérnöki egyetem, és a legtöbb, onnan a, úgymond az agyelszívás az nagyon jelentős, a Boroskán-ligás amerikai egyetemek nagyon keresik az ott végzett diákokat. Én a Teheráni Egyetemen végeztem, a Teheráni Egyetem az itteni a legnagyobb és egyik legidősebb egyetem, és hát itt van nyilván a mérnöki képzéstől egészen a sport képzésen át, menedzsment, társadalomtudományok, nyelvek, politikatudományok, mindegyik van, és én abszolút meg voltam elégedve az itteni oktatásnak a színvonalával. A professzoraink angol nyelven folytattam itt a tanulmányokat, a professzoraink azok mind nyugati egyetemeken, amerikai, illetve brit egyetemeken, bizonyos esetekben Dél-Koreában, esetleg Japánban tanultak. Szóval egy nagyon, nagyon átfogó képzés volt alapvetően.
Sok külföldi van egyébként? Vagy sok magyar például?
Én kint vagyok már 7 éve, vagy itt vagyok már 7 éve. Amikor kijöttem 18-ba, akkor sokkal több külföldi volt, külföldi diák, külföldi cégeknek külföldi alkalmazottai. Viszont mostanra ez már sokkal kevesebb lett. Gyakorlatilag hát magyarok itt nagyjából egy fél tucat magyar van nagyjából, és a többségük ők ide házasodtak, vagy itt családi okok miatt élnek itt. Aki itt él tartósan, nem családi okok miatt, az csak én vagyok magyar, de európaiként is kevés az olyan hasonszűrű, mint én mondom.
Ugye az iráni egy nagyon fiatal társadalom, úgyhogy gondolom rengeteg a egyetemista korú iráni fiatal is. Nehéz nekik egyébként bejutni egy egyetemre, vagy az iráni felsőoktatásba?
A mostani generációnak már annyira nem, mert itt is megfigyelhető a társadalomnak a csökkenése, vagy előregedése pontosabban. Szóval akik mondjuk a 80-as években születtek, akkor volt egy nagy baby boom, és akkor az ő generációjuknak nehéz volt bekerülni. viszont a velem egy idősöknek már sokkal könnyebb, viszont a jó egyetemeken, mint például az említett Sharif Egyetem, vagy a maga Teheráni Egyetem, úgymond ez a kettő, ami az itteni prémet jelenti, ide azért továbbra is nehéz bejutni. De nyilván vannak más egyetemek, vannak magánegyetemek, fizetős privát egyetemek, és ott nyilván mások a felvételi elvárások.
Amikor letelt ez az ösztöndíja, és kint maradt, akkor nehéz volt átváltani az üzleti életbe?
Annyira nem, viszont én már az második évtől elkezdtem itt vállalkozni, amikor még diák voltam, mivel otthon Magyarországon is egy üzleti háttérben, vagy egy családi háttérnek, egy családnak van egy üzleti háttere, és éppen emiatt nem volt nekem annyira idegen ez a légkör, és ez a terveim között is volt, hogy amikor én kijöttem ide 2018-ban, nekem az volt a tervem, hogy van két évem, megtanulni a nyelvet, megtanulni a kultúrát, kapcsolatokat építeni, és elkezdeni itt vállalkozni. Ha sikerül, és akkor itt maradok a munka miatt, hogyha pedig nem sikerül, akkor befejezem a tanulmányaimat, összecsomagolok, és hazamegyek. Az volt a B-terv. Szóval az A-terv az igazániból megvalósult, és akkor én a második évtől kezdve először építő anyagok, elsősorban márvány, gránit, homok, szóval burkoló anyagoknak az exportjával kezdtem el, majd elkezdtünk ipari gépeknek az importjával, majd petrokémiai alapanyagok, polietilén, polipropelén export, ami továbbra is működik, illetve mi vagyunk az első befektetési, vagy az első befektetési engedéllyel rendelkező magyar entitás az országban, ami azt jelenti, hogy két éve elkezdtünk Észak-Iránban egy gyárat építeni, egy gyárat, aki ismerős így az autók, illetve fuvarozás terén tudja, hogy a dízelmotorokhoz Euró 5-től fölfele most már szükséges ugye az EPU használata környezeti okok miatt. Illetve folytatunk még üzleti tanácsadást, üzleti, nemzetközi üzleti fejlesztést is külföldi cégeknek, illetve iráni cégeknek is külföldi piacon. Szóval alapvetően ezen a három lábon állunk, és ezt csinálom már nagyjából 6-7 éve.
És milyen a iráni üzleti, tehát az üzleti kultúra, nagyon eltérő az európaitól?
Nagyon eltérő az európaitól, mondhatni, hogy teljes mértékben. Itt is vannak papírmunkák, viszont az inkább úgymond így látszott. Sokkal inkább a bizalom és a kapcsolati tőke, a kapcsolati hálónak az erőssége, ami fontos. Ez most nem azt jelenti természetesen, hogy itt a jogrendszer nem működik, mert működik. És nyilván azért szabályok mentén zajlanak a dolgok. Viszont ahol van esetleg kiskapu, főleg ami az adózást illeti, az itt mind jelen van. Itt az adófizetés az nem egy gyakori történet.
És így hívő katolikus nőként egyébként milyen Iránban élni, Iránban üzletasszonyként működni?
Szerintem nem nehezebb más országban, főleg Nyugat-Európában. Itt van az Vatikánnak ugyanúgy követsége, római katolikus vagyok, és éppen emiatt inkább a római katolikus templomba járok, de van a német követséghez köthető protestáns templom is, ők kevésbé működnek. annyi szigorítás történt, hogy régebben a kettős állampolgárú keresztények is járhattak a templomba, a római katolikus templomba, viszont most már csak olyanok járhatnak, akiknek nincsen iráni állampolgárságuk. Éppen emiatt a templomba járóknak a száma meglehetősen csökken. Igaz, hozzá kell tenni, hogy Iránban egyébként nagyon nagy a keresztény közösség, de keleti keresztény, főleg az örmények, illetve az asszírok, illetve ezeknek a leágazásai. Belőlük nagyon sok van, és egyébként a parlamentben is van mind a két vallási kisebbségnek képviselője, de nyilván a nyugati katolikus, római katolikus, ezekben relatív kevesebb van. De nem mondanám, hogy probléma, se probléma, hogyha az ember úgymond keresztet hord, sőt, az ember templomai, hogy nincsen semmilyen jellegű vallási alapú üldözés nincs az országban. Vannak ugye zsidók is egyébként, akiknek már zsinagógájuk, vannak zoroasztriánusok, ez még az ábrahámi vallások előtti első monoteista vallás, belőlük is nagyon, vagy hát nem annyira nagyon sok van, de még bőven van belőlük, hogy mindenki tudja gyakorolni itt a vallását. És ez nyilván az üzleti életben, ahogy máshol se, ez nincsen kihatása, hogy ki milyen vallás, vagy egyáltalán vallás gyakorol, de vagy sem. Hogy ezek relatív könnyebb területek.
Kicsit mesélne a Teherán hétköznapi életről? Ugye egy ilyen 9 milliós gigapoliszról beszélünk. Tehát azért biztos megvannak mondjuk a maga nehézségei a dugóktól kezdve, a magyarnak talán kicsit szokatlan éghajlattól át, bármi egyéb.
A legnagyobb probléma itt az tényleg a dugó és a népsűrűség. A Budapesthez képest kétszer akkora a város méretre, viszont népességre meg tízszer akkora. Vagy bocsánat, ötször akkora. És éppen emiatt teljesen mindegy, hogy az ember a nap melyik folyamán, melyik városrészben, mindig lesz ott ember. És napközben általában nagyon sok. Szóval, ha valaki kicsit klausztrofóbiás, hogy nem bírja ezt az ember áradatot, akkor az egy kellemetlen élmény lehet. Nyilván éppen emiatt nem is annyira zöld a város. Vannak nagyon szép zöld része is, viszont önmagában nyilván az, hogy be tudják építeni, ez egyre kevesebb. Az éghajlat kapcsán én azt mondanám, hogy például magát a nyarat sokkal jobban szeretem Teheránban, mint Magyarországon, amiatt, hogy lehet, hogy meleg van, mondjuk annyira nem rekkedő a hőség, mint Magyarországon is néha már ugye megüti a 38, akár 40 fokot is. Itt Teheránban ritkán megy ilyen 38 fölé, viszont száraz. Száraz meleg, és a száraz meleg, hogyha az ember, tudom, csak fújják rá a ventilátor alatt kicsit a hűvösebb levegőt, vagy csak az árnyékban ül, akkor ez sokkal könnyebben tolerálható, mint az otthoni párásabb meleg. Ez az egyik. A másik, hogy nem nagyon vannak frontok. Nincsen nagy ingadozás az időjárásban. Teheránban 4 évszak van, egyébként az egész országban 4 évszak van. Ez azt jelenti, hogy télen hideg van, most már nyilván itt is az éghajlatváltozás felütötte a fejét, már nincsenek annyira kemény telek, de az elmúlt 7 év során is volt 2 tél, amikor azért ért a hó. Azért van itt még hóesés. Talán tavasszal, kellemes tavaszi az idő, ősszel csapadékosabb, vagy megvan úgymond az évszakoknak ez a ciklusossága, és ahogy folyamatosan melegszik az idő, aztán pedig folyamatosan csökken, nincsenek kilengések, hogy tudom, egyik nap 26 fok, aztán 36, és tudom, elviszi a fát a szél. Ilyen szempontból ez kiszámítható, ami még problémás tud lenni, az esetleg a homokviharok, de ez is egy relatív új keletű dolog, ez nyilván nem csak az Iránt, hanem az egész Közel-Keletet érintő elsivatagosodás miatt is van, illetve Nyugat-Teheránban nehézipari gyárak is elhelyezkednek, ami miatt főleg télen eléggé szennyezett tud lenni a levegő. De azt mondanám, hogy nem egy nehéz itt élni, de ez nyilván embere is válogatja. Van, aki nem bírja a Teheránnak azt a nagy forgatagot, azt a nagy jövést, menést, van, aki pedig ugye élvezik. Szóval ez ugye embere válogatja.
Hogyha egy ilyen teljesen személyes kérdést feltehetek, ön például a szabad idejében mit szokott csinálni egyébként például Teheránban?
Én elsősorban sportolok. Magyarországon 6 évig voltam válogatott díjugrató, 2-szeres magyar bajnok.
Gratulálok.
És a lovaglást, köszönöm, a lovaglást azt itt továbbra is folytatom. Plusz sportlovakat is adunk el, vagy adok el Iránba. Évente egyszer egy ilyen túrát szervezünk itteni bevőknek. Egyrészt lovagolok, másrésztről hát más sportokat is folytatok, mint a teniszezek, futok, Teherán, hogyha valaki például rákeres az interneten, akkor látja, hogy nagyon magas hegyek veszik körül, a legmagasabb maga a Dámavánd, ami egész közel Keleten a legmagasabb hegy, 5600 méter, de ennél vannak nyilván kisebbek is, szóval maga a kirándulás a hegyekbe az egy nagyon gyakori történeli, illetve ugyanúgy a síelés. Aki a síelést kedveli, Teherántól fél órára már nagyon jó sípályák vannak. Úszás, küzdősportokat is csinálok, szóval alapvetően sportolással foglalkozok. Van egyébként nagyon jó kulturális élet is. Klasszikus zenei koncertek, színházak, nyilván itt is van mozi, sőt az iráni filmipar az elég jelentős. De gyakorlatilag, ahogy mondjuk Magyarországon töltöm úgymond a hétköznapokat, úgy itt Iránban is ugyanúgy nagyon jó éttermek vannak, kávéházak, nyilván az embernek egy idő után azért van egy baráti köre, akkor azokkal jár össze, szóval mindenki megtalálja magának való elfog nagyságot.
És mondjuk egy iráni kisvárosban, vagy egy faluban, mondjuk a fővárostól távolabb, mennyiben más az élet? Mekkorák a különbségek?
Ugyanúgy, hogy Magyarországon is falun más az élet. Szóval nyilván, aki nem tudom, Nógrádi faluban lakik például, ott nem fog eljárni moziba, ha csak nem a művelődési házban van egy vetítést. Vagy nagyjából itt is ugyanúgy működik. Mondjuk azt meg kell hagyni, hogy Iránban, ahogy nagyon sok más országban és a világon az elvárosiasodás, illetve a városokba való elvándorlás, itt is ugyanúgy egy jelenség, hogy a 70%-a a lakosságnak városokban, nagyvárosokban él. És őszintén szóval nem tudok arra nyilatkozni, hogy falun, hogy zajlik a napi élet, viszont mivel maga a tapasztalat nincsen meg a részemről, de az irániak sokkal többet járnak össze, mint mondjuk mi Európában, vagy Magyarországon, nagyobb a közösségi élet, a családok, családon belül összejárnak, vendégeket fogadnak, szóval úgymond a vendéglátás, és hogy vendég jöjjön a házhoz, az egy nagyon gyakori, hetente akár többször is, akár hétköznap is, munka után átmennek egymáshoz, unokatestvérek, testvérek, a testvéreknek a családjai. Ez egy nagyon, nagyon gyakori, sokkal gyakoribb, mint otthon, amikor nagyon sokszor mi mondjuk otthon, mondjuk csak hétvégente megyünk, úgymond családlátogatók, hogy meglátogatjuk a nagymamát esetleg, vagy a nagymamánál mondjuk, hogyha valaki összegyűlünk, az nagyon sokszor inkább a nagyobb ünnepnapokon szokott történni, mint sem egy random hétköznap vagy hétvégén.
Értem. Már említettük egy kicsit a témát, de a kinti magyarok például összejárnak, önök tartják a kapcsolatot, vagy egy picit meséljen a kinti magyar közösségről, hogy jellemzően hogy kerülnek mondjuk magyarok Iránba?
Akiket ismerek, az nagyjából egy fél tucat magyar, mind hölgyek, és mind ide házasodtak. Tartjuk a kapcsolatot, illetve van is egy WhatsApp csoport, viszont egy részük úgymond jön-megy az országban, hogy Iránban van, aztán Magyarországon, de sajnos nincs egy nagyon erős magyar közösség, amire azt mondanám, hogy húsvét van, és akkor összejövünk, vagy karácsony, és akkor összejövünk. Amikor a nagykövetség, hogyha szervez, mondjuk október 23-ára rendezvényt, akkor általában ott is szoktunk találkozni, de nem minden évben kerül sor október 23-ai rendezvényre. Szóval igazándiból így közösségi médián látjuk egymást, de nincsen egy nagyon erős közösség.
Értem. Irán ugye nagyon régóta a gazdasági szankciók hatálya alatt áll, ezek így mennyire befolyásolják akár a üzleti életet, akár a hétköznapi irániak életét?
Nagyban befolyásolja. De mondjuk azt is hozzá kell tenni, hogy már az elmúlt 40 évben, több mint 40 évben, amióta az ország szankciók alatt van, kialakult egy alternatív gazdaság, ami azt jelenti, hogy az iráni belföldi cégek megerősödtek, egy műzligyártó cégtől kezdve egészen a csapátgyártó cégig, mindenre van most már iráni megoldás. Nagyon sokszor egyébként magas minőségű megoldások, ipari megoldások, de ugyanúgy élelmiszeriparban, gyógyszergyártásban is, stb. Minden iparágban jelen van a belföldi gyártás. Az sokszor licensz alapján történik, mondjuk a nyugati licensz, ezt most teszem, azt mondjuk gyógyszergyártásnál megvásárolják, és akkor ugye a licensz alapján gyártják, egy bizonyos, ugye a licenszhez köthető jogdíjat pedig megfizetik. De vannak egyébként nyilván nemzetközi vegyes vállalatok is, főleg ami a humanitárius területeket érinti, ez az agrár, ugye, igen, az agrárt jelenti, az élelmiszeripart, illetve a gyógyszeripart, például, ahogy most az irodából beszélgetünk, alattunk egy szinttel van a Novo Nordisk, ami Európában jelenleg ugye a legnagyobb gyógyszergyártó cég, ők gyártják az Ozempiket is, és nekik itt Iránban például van egy vegyes vállalatuk, és így gyártanak ugyanúgy inzulin gyógyszereket. Szóval az évek során sikerült megoldást találniuk arra, sőt még autógyártásra is egyébként, ott főleg egyébként kínai autógyárakkal vannak vegyes vállalatok, hogy ki tudják szolgálni most már a belföldi igényeket, de persze megvannak azok a területek, például a rákgyógyszerek esetében, ahol mondjuk hiány van, mert azt mondjuk importálni kell, esetleg nem adják el, főleg a nagyon-nagyon speciális gyógyszereknél. Nyilván a szankciók érintik a lakosságot is, de mindezonáltal minden megvan. És ugyanúgy meg lehet találni egyébként a, nem tudom, a nyugati kozmetikumoktól kezdve, a nyugati élelmiszereken át a nyugati ruhákat, mert vannak azok a kisebb importőrök, akik viszont behozzák az országba, nyilván drágább, mint mondjuk, teszem az akár otthon, de megvan, meg lehet vásárolni.
Értem. És a saját személyes jövőjét hogy látja 7 év kintartózkodás után, hogy esetleg végleg Teheránban fog letelepedni, vagy valamikor tervez hazaköltözni?
Én azt szoktam mondani, hogy két laki életet folytatok. Az elmúlt években többet voltam otthon, most többet vagyok itt, kint Iránban. Ez elsősorban a munka miatt van, hogy nekem ez így egyelőre sokkal kellemesebb, hogy nem akarom elvágni egyik szállat se. Itt is jó, meg ott is, mert mindig azt mondom, hogy ami Magyarország, és ami Magyarországon van, és amit Magyarországon szeretek, az mondjuk itt nincsen. Viszont amit itt szeretek, és ami Iránban megvan, az mondjuk Magyarországon nincsen. Szóval ez a jövésmenés, ez így nekem megfelelő.
Értem. Jó. A Szabad Európa Selfie podcastjának a vendége ezúttal a Teheránban élő Újvári Barbara volt, akivel online beszélgettünk. Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, és önöknek is köszönöm a figyelmet. Én Kósa András voltam. Viszontlátásra, viszonthallásra.